Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. És a vendégem az Új Egyenlőség stúdiójában, még hogyha ez virtuális, hiszen online kapcsolódtunk össze, Székely Tamás, a Magyar Vegyipari Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók szakszervezetének az elnöke, aki már nem először vendégünk. Szia Tamás, köszönöm szépen, hogy megint elfogadtad a meghívásunkat.
Üdvözlök mindenkit, és köszönöm a lehetőséget.
Ugye csak bevezetőként, akik nem annyira tájékozottak a szakszereti világban, a VDS az több ágazatot is tömörítő szakszereti szövetség, azt is lehet mondani, hogy talán a top 5 szövetség között egészen biztosan benn van, bármilyen metszetben is nézzük, taglétszámban, vagy abban a képességben, érdekérvényesíti képességet is nézzük, és ezért is volt érdekes és izgalmas, amikor a nyár folyamán több alkalommal is véleményt nyilvánítottatok a külföldi munkavállalók kapcsán, hiszen olyan ágazatokban vagytok jelen, ahol már nem most jelentek meg a külföldi dolgozók, hanem már évek óta. Néhány nyilatkozatot hadd emeljek ki az elején, mert önmagukban minden három nagyon érdekes. Nem olyan régen beszéltél a foglalkoztatási helyzetről, azt mondtad, hogy nyáron nő a foglalkoztatottak létszáma az idény munkának köszönhetően, a vendéglátás, a turizmus és az agrárium szívja fel a munkaerőt, de ezzel párhuzamosan több ágazatban megjelenő recesszió is láthatóvá vált, megkezdődtek a leépítések. Másik nyilatkozatot szerint, ugye még nem mutatható ki, hogy hazánkban érkező vendégmunkások miatt nőtt volna itthon a munkanélküliség, viszont az is tény, hogy vannak olyan cégek, ahol már többségben vannak a külföldi munkavállalók a magyarokkal szemben, és egy harmadik idézett tulajdonképpen tőletek, az nem is a nyilatkozatot, de egy hír, a VDS központot hoz létre a munkajogi ügyek elrendezésére a Fülöp-szigetekre érkező munkavállalók számára. Hiszen ugye arról beszéltél, hogy bármit is gondolunk erről, akkor is ez tény, hogy megérkeztek a külföldi munkavállalók, és itt van egy szerepe a szakszervezeteknek, hogy akar-e ezzel foglalkozni, vagy nem akar ezzel foglalkozni, hanem tiltakozik ellene. Ti azt mondtátok, hogy ha már itt vannak, akkor megpróbáljátok őket megszervezni. Bevezetőként csak azt szeretném kérdezni, hogy mit látsz a ti ágazatotokban valójában mekkora és hol összpontosulnak ezek a külföldi munkavállalók, akik szervezett módon érkeztek az országba?
Hát egyrészt ugye azzal, hogy a VDS-hez csatlakozott az építőipari szakszervezeti szövetség, az EFEDOSZ, azzal automatikusan az építőipar is egy olyan területe a VDS-nek, amelyben igen jelentős számban vannak már külföldi munkavállalók, és ez nem az elmúlt egy-két évre vetíthető vissza, hanem már akár évtizedekről is beszélhetünk, tehát ott van egyfajta tapasztalat. Másrészt meg látszik, hogy egyre inkább valóban a jelenlegi munkaerő hiányból fakadóan a munkáltatók tetszik, nem tetszik, rákényszerülnek arra, hogy külföldi munkavállalót, a vendégmunkásokat alkalmazzanak, és abból a megfontolásból kell nekünk őket feltétlenül szervezni, mert ha nem szervezzük, akkor nem tudjuk tisztességesen megvédeni a magyar munkavállalókat sem, hiszen egyrészt munkahelyi konfliktusok lépnek fel, egyéb kulturális különbségekből fakadóan is. Egyrészt, másrészt, ami elsősorban minket érint, hogy a vendégmunkások alkalmazásával komoly bérfeszültségek is keletkezhetnek.
Komoly bérfeszültséget azt érted, hogy ők elkezdik leverni a magyar béreket, vagy pedig drágábban tudnak behozni külföldi munkavállalót, ami miatt ők nettóban jobban keresnek, és ezért keletkezik egy különbség a hazai és a külföldi munkavállalók között?
Egyrészt már tapasztaljuk azokat a feszültségeket azokon a területeken, ahol vendégmunkásokat alkalmaznak, hogy a munkáltatónak a vendégmunkások alkalmazása abban az esetben, hogyha a munkáltató finanszírozza a lakhatást és a hozzátartozó étkezést, az már egy plusz költség az általános bérköltség mellett, amit ugye a nem lakhatással támogatott munkavállalók nehezményeznek, hiszen az a költség, ami így felmerül, az őket nem érinti pozitívan, tehát ők azt a plusz költséget nem kapják meg. Így ebből adódóan van egyfajta feszültség. A másik az a bér, hiszen nyilvánvalóan az is látszik, hogy azok a munkavállalók, akik harmadik országból érkeznek, azok azzal számolnak, azzal a bértömeggel, amit ők valamilyen szinten megkeresnek. Abban az esetben, hogyha itt az infláció és az egyéb költségek megnőnek, akkor őket kevésbé érinti az a fajta idézőjeles bérharc, amit adott esetben mi a magyar munkavállalókért, vagy a régenben ott dolgozókért hosszabb távon megteszünk. Ezért is hangsúlyozzuk azt, hogy feltétlenül szükséges a szervezésük, mert abban az esetben, hogyha a foglalkoztatotti arány megváltozik, és több lesz a nem szakszervezeti tag, és elveszítjük adott esetben egy-egy munkahelyen a reprezentativitásunkat, akkor a kollektív szerződések megszűnnek, illetve megszűnik az a szakszervezeti jogunk, hogy bért tárgyaljunk, és ez további olyan lehetőségeket vetít előre, hogy ha nincs szakszervezet, aki a bérről tárgyaljon, akkor nem biztos, hogy olyan mértékben emelkednek a bérek adott munkahelyen, mint ahogy azt mi szeretnénk, illetve az ott dolgozók szeretnénk.
Azáltal ugye csak azoknak a hallgatóknak, akik annyira nem ismerik a kollektív szerződések rendszerét, tehát hogyha nem tudjátok a 10%-át képviselni a dolgozóknak, akkor ugye ezzel megszűnik az a jogotok, hogy akár a munkatörvény könyvén felül többlet jogokat rögzítsetek egy olyan szerződésben, ami minden belépő és meglévő dolgozó számára biztosítja ezt a pozitív megkülönböztetést. Ha elvesztitek a 10% alá süllyedtek, akkor innentől kezdve a munkáltató azt mondja, hogy hát bocsánat, de hát itt azért nincsen feltétlenül szükség arra, hogy én egyeztessek a szakszervezettel, és miután, hogyha, ahogy mondtad, hogy van olyan cég, ahol már többségben vannak a külföldi munkavállalók, akkor hogyha már így nézzük, akkor a hazaiaknál, ha csak a hazaiaknál szerveződnétek, akkor mondjuk nem 10%-ot kéne a magyar dolgozóknak képviselnetek, hanem 20-at annak érdekében, hogy hozni képesek legyetek azt az arányt. Egyébként volt olyan terület, ahol emiatt elveszítettétek most már a kollektív szerződés köpési jogotokat?
Nem, nincsen. Hál' Istennek olyan terület nincsen még, ahol ilyen mértékben az arányok megváltoznának. De hogy egy konkrét példával is szemléltessük azt, amit mondtál, tételezzük föl, hogy egy kollektív szerződésben mondjuk a műszakpótlék nem 30%, ami a munkatörvénykönyv szerint van, hanem 60%. Na most abban az esetben, hogyha a kollektív szerződés megszűnik egyik napról a másikra, akkor itt 30%-os műszakpótlék rögtön eltűnik a bérből, de lehet ezt egyébként más adott esetben, amit a kollektív szerződés tartalmaz, pótszabadságok kérdése vagy egyéb lehetőségek, azok pillanatok alatt megszűnnek, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos értéke ma a kollektív szerződés a munkahelyeken, amit kőkeményen meg kell védeni.
Itt az Új Egyenlőség hasábjain vagy podcast beszélgetésein sokat szoktunk erről a kollektív szerződés, mint az a kollektív érdekérvényesítési eszközről beszélni, és ezek milyen erős szerepe van, hiszen az észak-európai országokban gyakran a minimálbért váltja fel azzal, hogy erős kollektív szerződésekkel képesek erős munkáltatói szövetségek és erős szakszervezetek erős megállapodásokat kötni, és valójában ott abban az észak-európai modellben kevesebb szerepe van a kormányzati ilyen tekintetű gazdasági irányításnak, ezért is hangsúlyozok ennyire ezt a kollektív szerződést, mint ilyen bűvszót. Ugye említetted az elején, hogy évtizedek óta az építőiparban már jelennek vannak a külföldi munkavállalók, ez hogyha azért Magyarországon él valaki, azért ez számára nem újdonság. Viszont melyek azok a szektorok, vagy területek akár nálatok, ahol utóbbi időben egyre több külföldi munkavállaló jelenik meg, és amire rá kell dolgoznotok, különben hátrányba kerülnétek?
Azt látjuk, hogy elsősorban azokon a területeken jelent meg nagyobb létszámú külföldi munkavállaló, amely betanított kvázi ilyen operátori munkakör. Ez köszönhető részben az egyszerű folyamatoknak a betanításának, gyors betanulásának, és a kommunikációnak is, hiszen ezeken a szinteken kevésbé kell kommunikálni adott esetben a technológia során. Az is látszik, hogy ha az operátori tevékenységeket nézzük, ezek általában jelen pillanatban elsősorban az autóipar, illetve az autóbeszállításhoz, az elektronikaiparhoz köthetőek, legyen az egy egyszerű, mondjuk biztonsági öv, vagy a gumipar területén bizonyos technológiai folyamatok során alkalmazott munkavállaló.
Ja, amit az elején beolvastam így hírként, hogy a VDS központot hoz létre a munkajogi ügyek elrendezésére Fülep-szigetekről érkező munkavállalók számára. Bár megelőlegeztem egy kicsit talán a válaszodat is, bár lehet, hogy vitatkozni fogsz velem. Szóval, hogy miért gondoltátok, hogy ebben lépni kell, és igazából mit tudtok annak érdekében, hogy itt intézményesen valószínűleg cégek által behozott, munkaerőkölcsönzők által behozott dolgozókhoz hozzáférjetek szakszereti eszközökkel, egyébként ez megvalósítható ez, és mit tud csinálni én ügyekben egy magyar szakszervezet, valamint kiegészítve, hogy milyen munkavilág a kultúrkörből érkeznek, ott van-e hagyománya a szakszeretnek, tehát egy újdonsággal találkoznak-e ilyenkor, vagy pedig egy meglévő intézményekkel találkoznak, mondjuk a Fülöp-szigeteki munkavállalók.
Ha a Fülöp-szigeti példát nézzük, akkor ezt az egész folyamatot, illetve megpróbáltuk ezt a központot úgy kialakítani, hogy a Nemzetközi Szövetségünk az Industrial Global bevonásával a Fülöp-szigeti szakszervezetek közreműködésével alakítsuk ki ezt a rendszert. Egyébként nincs új a nap alatt. Én nagyon sokat tanultam korábban a hasonló tevékenység során, amit a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége és az ÖGB csinált Nyugat-Magyarországon, hiszen ott egy nagyon jó rendszert alakítottak ki a magyar munkavállalók számára, akik Ausztriában dolgoznak, illetve akik Ausztriába mennek át egy-egy napra vendégmunkásként. Tulajdonképpen a modell ugyanaz, segíteni, egyrészt beilleszkedni a magyar munkavilágába, másrészt azokat a problémákat, amelyeket egy teljesen más kultúrájú országba érkezve nyilvánvalóan nehezen tudnak kezelni a munkavállalók. Nekünk ma az a feladatunk, hogy a beilleszkedést elősegítsük. Az tény, hogy ha a Fülöp-szigeti példánál maradunk, akkor elsősorban a mi információink szerint meghatározott feltételrendszernek kell megfelelni azoknak a dolgozóknak, akiket Magyarországra toboroznak, fiatal, férfi és angolul tudó munkavállalókat keresnek, és nem utolsó sorban, ami számomra egészen döbbenetes, hogyha már a vallási felekezethez tartozik, akkor az legyen keresztény katolikus. Tehát ezek a feltételek, amelyekkel a külföldi munkavállalókat Fülöp-szigeten toborozzák. Nyilvánvaló, hogy nekünk a toborozásban a külföldi partner szervezeteink abban segítenek, hogy az általunk összeállított szakmai kis anyagot minél szélesebb körben el tudják juttatni. Ebben számos olyan magyarázat van, ami szükséges ahhoz, hogy megértsék, hogy nálunk hogyan működik mondjuk a szakszervezet, és természetesen magának a központnak az elérhetősége is rendelkezésre áll, hogyha idejön Magyarországra, és bárhol elhelyezkedik, és valami problémája van, akkor jelentkezzen nálunk.
Egyébként említetted, hogy a meghatározott feltételrendszereknek kell megfelelnie. Volt bármilyen kormány szakszervezet egyeztetés erről, tehát a ti információitok azok hivatalos csatornákról származnak. Most azoknak a hallgatóinknak, akik nyilvánvalóan nem képet látnak, itt a beszélgető partnerem elég élesen elnevette magát ebben a pillanatban, amikor azt mondta, hogy volt-e egyeztetés a kormánnyal, úgyhogy én sejtem a választ, de akkor nyilván nem akarom a szádba adni.
Semmi nem volt. Ezeket a paramétereket is egyébként a külföldi kollégák, illetve a külföldi tudósításokból raktuk össze, ahol kifejezetten például Fülöp-szigeten egy olyan reklámspot megy különböző tévécsatornákon, aminek ezek az említett paraméterekkel keresnek munkavállalókat.
Valahogy úgy kell felkészülnötök egy potenciális új munkavállalói rétegre, hogy erről valójában Fülöp-szigeteki sajtóból szereztek meg az ottani szakszeti kontaktokon keresztül információt, ami nyilván megnehezíti azt gondolom, hogy ezt a küldetéseteket. Kicsit a munka erőpiaci helyzetre, hiszen te is nyilatkoztál erről, és ennek kapcsán érdekes. Szerintem, hogy azt mondtad, hogy nyáron nőtt a foglalkoztatottak száma, de több ágazatban megjelenő recesszió is láthatóvá vált, megkezdődtek a leépítések. Ti hol érzékeltek ilyen folyamatokat, és lehet-e arra számítani, bár te eddig azt mondtad, hogy határozottan nem érzékeled ezt a számokban, de lehet-e arra számítani, hogy munkaerőcsere fog történni? Tehát egy visszaeső foglalkoztatotti létszám után egy visszarendeződés már nem feltétlenül magyar munkavállalókkal történik.
Ez így van, ezt én is így látom. Ami a recessziót illeti elsősorban, ami szemmel láthatólag a mi működési területünkön, az az építőipar. Az építőiparhoz köthető építőanyaggyártás, és nem utolsó sorban azt látjuk, hogy vannak olyan autóbeszállítói cégek, ahol egyrészt létszámstoppot rendeltek el, jelentősen csökkent a megrendelés szám, és ebből kifolyólag év végéig ki fognak futni olyan munkavállalóknak a megbízása, akik egyrészt határozott idejű munkaszerződéssel rendelkeznek, vagy ne adj Isten kölcsönzött munkaerő és már nem veszik igénybe. Tehát ez teljesen egyértelmű a mi számunkra. Az is látszik, és ez is egy érdekes, és most már a KSH adatok, illetve hát ugye az osztrák legújabb munkáltatói, vagy munkavállalói munkavilágát érintő adatokban is látszik, hogy például jelentősen nőtt Ausztriában a magyar munkavállalók létszáma. Tehát azt látjuk, hogy az a munkaerő, ami adott esetben így felszabadul és a munkaerőpiacra kerül, ahhoz nem elsősorban, vagy nem a magyar munkaerőpiacon kerül visszaforgatásra, hanem inkább külföldi munkát vállalnak a dolgozók. És most már az irány, bármennyire is meglepő, nem csak Ausztria, hanem azt tapasztaljuk, és ez elsősorban a Dél-Alföldön látható, hogy Románia is most már célországá vált.
Azzal egyébként most nyilván az ukrán háború az korlátozta a férfi ukrán munkavállalók átjövetelét, hiszen nem lehet átjönni a határon, de a háború miatt lehet-e érzékelni, hogy munkaerő elszívó hatása lenne Magyarországnak mondjuk az ukrán területekről, vagy ez máshol csapódik le inkább az a tapasztalatotok, vagy pedig olyan jellegű munkaerő jött át, aki nem feltétlenül a ti szektorotokba tud elhelyezkedni?
De volt olyan munkaerő is egyébként, amely Magyarországon csapódott le, és a mi működési területünkön. Ez elsősorban azoknál a cégeknél jelentett új munkaerőt, amely valamilyen szinten családilag köthető volt. Tehát már valamelyik családtag adott esetben valamelyik működő cégnél dolgozott, és a háború kitörését követően, és ebben segítettek egyébként az érintett cégek is elég komolyan, áthozták a családot, szállást biztosítottak, vagy mi közösen, és ennek köszönhetően Magyarországon, ne adj Isten, ugyanannál a cégnél kaptak munkát, de ahogy én a különböző adatokat nézem, azért ez összességében nem egy óriási létszám, hiszen ha jól tudom, akkor összesen közel 30 ezer ember kért ideiglenes letelepedési engedélyt, és az a több százezer menekült, aki Magyarországon keresztül érkezett, az inkább továbbment Európa más országába.
De amikor külföldi munkavállalókról beszélünk, akkor nekem mindig van egy kérdés, vagy dilemma, hogy ezzel valójában lemondunk-e a potenciális munkaerőtartalékunkról. Hiszen azért a hallgatóknak mondom, azért nyilván régóta ismerjük egymást, és sokat beszélgettünk a magyar munkaerőpiac kérdéséről, és az engem mindig zavar, hogyha egy ország a külföldiek felé nyúl, akkor ezzel föl is adja azt, hogy mondjuk akár a megváltozott munkaképességűek, akár a romák, akár az alacsony iskolázettságúak felől próbálna meg bemenni rétegeket. Te hogy látod, hogy valójában tényleg itt erről van-e szó, vagy pedig elértük azt az üvegplafont ebben a kérdésben, hogy már igazából potenciális munkaerőtartalék nincsen ebben az országban. Aki van, az vagy elmegy külföld fele, vagy pedig egyébként belül fluktuálódik a rendszerbe, és igazából egyik munkahelyről jár át, de hogy ezzel nem tudjuk bővíteni a létszámukat.
Én azt gondolom, hogy ez a kormány, vagy a mögötte lévő agytrözt tök teljes egészében már lemondtak a magyar munkaerőpiacon lévő felszabadítható magyar munkaerőnek az alkalmazásával. Ez elsősorban az oktatásnak a leépítésén keresztül tökéletesen látszik. Az elmúlt 11 néhány évben semmit nem tettek annak érdekében, hogy olyan magasfokú szakmai hátteret, olyan képzőintézeteket hozzanak létre, amelynek segítségével nem az olcsó munkaerő országává válunk, nem az alacsony hozzáadott értékű befektetéseket hozzák Magyarországra. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos stratégia volt és lesz a jelenlegi kormányzatnak, és ezzel egyébként nagyon-nagyon hosszú távon szerintem nagyon komoly kárt is okoz a munkavilágát érintve, és az egész társadalomban.
Tehát akkor azt mondod, hogy ez valójában nem pótcselekvés, ez maga a politika, amit most látunk a dologban, tehát hogy egyszerűen ezzel oldják meg.
Ez teljesen egyértelmű, legalábbis az én számomban.
Ugye az a vád, vagy ez a probléma, térképre ránézünk, akkor azt mondja a magyar munkavállaló, hogy persze, hogy elmegyek Ausztriába, vagy ahogy most már mondtad, új irányként Romániába, hiszen többet keresek. Ugye, hogyha valaki megnézi a magyar inflációs adatokat, akkor látja, hogy bár egyes kormánytagok szerint már gyomlostattunk az inflációnak, de hát valójában azért ez éves kitekintésben 2023-ban hát nagy valószínűséggel ilyen 17-18%-os infláció lesz. Hogy álltok a szektorban az idei bérekkel? Tehát te mit látsz, hogy a versenyszférának ez a része, amit ti képviseltek, az mennyire tudta lekövetni ezt az inflációs helyzetet, és igazából egy ilyen 24-es kitekintést, amennyire tudsz adni, arra is kíváncsi lennék, hogy miben gondolkoztok, mit láttok lehetőségként.
Én azt látom, hogy az idei évben sajnálatos módon, bár nagyon sok helyen, én azt gondolom, verejtékes tárgyalás sorozatok során valahol sztrájk helyzet és sztrájk után meg tudtunk állapodni, akár egy pillanatnyi érzésként abban, hogy nem lesz reálbér csökkenés, de éves szinten én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen jelentős mértékű lesz a reálbér csökkenés. Én nem hiszek annak a királyi propagandának, hogy az év második felében itt olyan halleluja lesz, hogy ugyan megsoroztuk az inflációt, és térdre is rogyan, de ennek következtében éves szinten én nem látom annak az esélyét, hogy itt reálbér növekedés legyen. Ráadásul ugye az is látszik, hogy a versenyszféra érintő konzultációs intézményben még sokáig lehet hitegetni, hogy az idei évben lesz minimál béremelés. Én azt hiszem és azt látom józanul, reálisan, hogy nem fognak a partnerek megállapodni abban, hogy bármiféle minimálbér korrekció legyen 2023-ra vonatkozóan. Azzal el lehet hitegetni majd, hogy ezt a korrekciót majd a jövő évi bértárgyalásokra vonatkozóan figyelembe veszik. Ugye a jövő évre vonatkozóan a kormányzatnak 6, azaz 6%-os inflációs terve van. Én ezt egy nagyon optimista, túlzott optimista mértéknek tartom, úgyhogy egészen biztos vagyok benne, hogy a jövő évben is komoly tárgyalások lesznek, viszont a munkáltatók az idejévre vonatkozóan ugyan meg tudtunk állapodni sok helyen, 13 és 20% közötti megállapodásaink vannak, ez eléggé szórt egyébként cégektől függően, valahol csomagba tudtunk nagyobb mértékben megállapodni. Nagyon nagy a bizonytalanság. Tehát én azt tapasztalom, hogy ugyan sok helyen látják a munkáltatók, hogy a szakembereket meg kell tartani mindenféleképpen ahhoz, hogy a termelés, a céghez való lojalitás megmaradjon, nagyobb mértékű béremelésre lenne szükség, mint amit adott esetben a multinacionális cégek központjaiban kitalálnak. Én azt látom, hogy sok helyen, ahol a szakszervezetek eddig is korrekt tárgyalásokat folytattak a munkáltatóval, már itt a jövő évi tervezések, amik elindultak, már bevonják a szakszervezetek képviselőit, hogy hogyan lehet a jövő évi bértárgyalásokat érdemben reálisan előkészíteni. Ebből adódóan én egy picit ezen a területen optimista vagyok, de hogy a nagy átlagban milyen béremelése lehet a jövő évre vonatkozóan számítani, azt most szerintem józan gondolkodású szakszervezetiség is nem tudja meghatározni.
Ugye azt hiszem, van itt egy határ, hogy két számjegyű lesz-e. Ugye nyilván a béremeléssel nagy mértékben a minimálbér és a garantált bérminimum emelése határozza meg, vagy legalábbis egy referenciapontot teremt. Ha jól sejtem, az a választó van, hogy ez két számjegyű lesz-e, vagy két számjegy alatt, tehát 10% alatti lesz a minimál béremelés. Bár, ahogy te mondtad, hogy a 6%-os infláció terv, az simán lehet abból következhet az is, hogy akkor legyen 6%-os minimálbér, hiszen akkor az helybenjárást tesz lehetővé, legalább elkerüli a reálbércsökkenést. Nyilván tudom, hogy nem szeretné jósolni, de akkor ha mégis megpróbálok beszorítani itt a beszélgetés végén, te mire tippelsz most augusztus 14-én, amikor ezt felvetjük, hogy ez inkább infláció, inkább két számjegy, vagy a fölötti, tehát 10 vagy picit fölötte, vagy inkább alatta lévő minimál béremeléssel kell számolni?
Én azt gondolom, hogy a munkáltatók elfogják azt a kártyát játszani, hogy bemondják a 10%-ot, ezzel nem lőnek nagyon túl a tényleges jövő évi inflációnál, elmondhatják, hogy két számjegyű béremelésről van szó, a reálbér továbbra sem fog olyan mértékben nőni, hogy kompenzálja a 2022 második felét, illetve a 2023-at, és fölteszik a kezüket, és azt mondják, hogy ez itt rendben is van. Én szakszervezeti oldalról én azt gondolom, hogy ennél magasabb béremelésre lesz szükség. Kérdés az, hogy a gazdaság el fogja bírni. Az államháztartás hiánya az egekben van. Én azért gondolom azt, hogy a kormányzat fogja, mint ahogy az utóbbi időben mindig is a kormányzat fogja meghatározni, hogy éves szinten mekkora lesz a minimál béremelés. Ugye a nyugdíj emelésből azért nagyjából lehet látni, hogy összességében mire lehet számítani, és a továbbiakban is 2024-ben én azt gondolom, mint ami eddig számtalan esetben volt, hogy az igazi csata és az igazi küzdelem az mindig cégszinten, vállalati szinten dől el, ott, ahol van szakszervezet, és ott, ahol a szakszervezetnek van kellő támogatottsága, mert ne felejtsük el, hogy támogatottság nélkül nem lehet érdemi bérmegállapodásokban belefutni.
És hát itt csavarodtunk vissza a beszélgetésünknek tulajdonképpen az apropójához és az elejéhez, hogyha külföldi munkavállalókkal csúnya értelemben, de felhígul a munka, a dolgozói közeg, és ezáltal a kollektív szerződés kötési jogi lehetősége megszűnik a szakszervezetnek, akkor még inkább háttérbe szorulhatnak ezek az eszközök, és ez akár a nettó jövedelem csökkenéshez vezethet, ahogy a te példádban mondtad a műszakpótlék kapcsán egy esetben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, szerintem tanulságos egy fél óra volt, hiszen szóba tudtunk hozni sok mindent, amit az ágazatot érinti, és Hát egy mondat az mindenképpen fontos itt tanulságként, hogy azért a potenciális munkaerő öbletről, munkaerő tartalékról lemondott a kormány. Azért azért szomorú, mert hogy ez értékként azt jelenti, hogy valami gondolkozás sincs annak abban az irányba, hogy hogyan lehetne akár az oktatás szakképzés fejlesztésével megtalálni, megőrizni azt a magyar munkaerő piaci réteget, akit egyébként el lehetne még helyezni. Székely Tamás volt a vendégünk az elmúlt fél órában. Köszönöm szépen, Tamás, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget.
És hát azoknak az Új Egyenlőség podcast hallgatóknak, akik hétről hétre visszatérőek azok számára, unalomig ismert, de mindenképpen szeretném elmondani, hogy ne csak minket hallgassanak, hanem fenntarthatóság, zöld politikák kapcsán a zöld egyenlőséget, illetve kritikai pszichológia kapcsán pedig a Kék Egyenlőség podcastot, valamint az újegyenlőség.hu oldalt és az ott megjelenő tartalmakat, YouTube tartalmakat is érdemes követni, valamint a Facebook oldalunkon is jelennek meg folyamatosan új tartalmak, illetve olyan írásokat másodközlünk, amelyek szerintünk fontosak az olvasóink számára is. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, én Kis Ambrus voltam, és találkozunk a nyáron, talán egy hét múlva.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvass minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.